Isten igéjét a 118. Zsoltárt olvasom. Meg fogok állni egy picit egy-egy helyen, így érzékeltetve a Zsoltárnak a szerkezetét, úgyhogy figyeljünk erre, mert később majd visszatérek erre. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete. Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de elhamvadnak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy eressem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg, ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretetem. Az ószövetségi imádságokról, az egyház imádságos könyvéről, a Zsoltárokról szóló igehirdetés sorozat majdnem végén. Ennek a Zsoltárnak az a kerete, hogy adjátok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ez az első 5 vers, és ez a záró vers. És ezért az én dolgom ma csak annyi, hogy Isten jóságát és Isten szeretetét hirdessem, és magasztaljam őt. Mert ezt teszi a Zsoltáros. És amikor azt mondom, hogy Isten jóságát, meg Isten szeretetét hirdetem, akkor ez a két szó, Isten jósága és Isten szeretete, ez a két szó a létezés, a valóság legmélyéről szól. Mert figyeljetek, vagy abszolút jóság és abszolút szeretet létezik, a mi kis pillanatnyi életünk és a teremtett univerzum és az egész történelem mélyén is. Vagy mindennek a mélyén az abszolút jóság és az abszolút szeretet van. Vagy mindennek a végső valósága az abszolút jóság és az abszolút szeretet, és mi őt, mert ő személy, mi őt nevezzük Istennek. Vagy pedig a jóság meg a szeretet csak egy olyan, két olyan szó, amit így mi keresztények így Istennel kapcsolatban úgy néha mondunk, hogy ő jó, meg ő szerető, de a zsigereinkig nem gondoljuk, nem éljük át, hogy az egész univerzum, az egész teremtett világ végső valósága Isten jósága és Isten szeretete. És ha nem az, akkor a végső valóság valami közömbös, valami személytelen, valami üres, valami gonosz, valami fatális, valami véletlen. Nincs nagyobb tét, mint hogy valahol a legmélyéig belekapaszkodjunk abba, hogy akármi van, a legvégsőbb valóság, ami szerető Istenünk jósága és szeretete, objektív valóság mindennek a mélyén, mindennek az elején, mindennek a kezdetén, mindennek a végén, amely körbeveszi az egész lényünket. Na, ezt a jóságot és ezt a szeretetet hirdetem ma. A Zsoltárossal együtt három pontban. Az első, hogy kicsit megnézzük, hogy hogyan kapcsolódik az egyén a Zsoltáros szabadulása a közösség életéhez. Másodszor arról beszélek, hogy milyen történet hirdeti Isten jóságát és szeretetét. És harmadszor pedig, hogy hogyan mutat rá a Zsoltáros Isten szeretetének legmélyebb titkára. Hogyan kapcsolódik egyén a közösséghez, milyen történet hirdeti Isten jóságát és szeretetét, és hogyan mutat rá a Zsoltáros Isten szeretetének legmélyebb titkára. Először tehát azt nézzük meg, hogy mi történik ebben a Zsoltárban. Az imádság az mindig történés. Ha egy emberrel párbeszédben vagyunk, akkor ott valami történik. Ott mind a ketten elmozdulunk. A párbeszédben mind a ketten kimozdulunk, ha csak nem a süketek párbeszéde zajlik. De az imádság nem a süketek párbeszéde. Sokszor persze az, én mondom, és őt nem hallom, de azért alapvetően itt történik mindig valami Isten és az imádkozó ember között. Az történik, hogy az egyéni hálaének az egész gyülekezeti közösség énekévé lesz. Ahogy olvastuk a Zsoltárt, az első öt vers az egy felszólítás Isten magasztalására. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja ezt a Izrael, mondja ezt Áron, mondja mindenki, örökké tart a szeretete. Utána a következő egységben, a második nagy egységben, az ötödik verstől a 18. versig a Zsoltáros nem részletesen, de elmondja, hogy mi történt vele. Hogy mind ment keresztül, illetve arról beszél, és azért magasztalja Istent, amit ebben a helyzetben megtanult Istenről. És az 19. verstől jön egy újabb egység, ami ezzel kezdődik, a harmadik egység, nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek. Ez az, amikor a Zsoltáros valószínűleg akár így az egyéni történetével már itt egy közösséggel megy a templom felé, és amikor belépnek a templomba. Nyissátok meg a kapuit, a templom kapuit, és belép a templomba, és ott ez az egyéni éneke, ez az egyéni szabadulás történet, amiben megélte Isten jóságát és szeretetét, az egész Isten népe, az egész gyülekezet, az egész közösség hálaadásává lesz. Annyira, hogy itt megszólalnak, aztán itt van egy ilyen antifónia, ilyen válaszolgatós, hogy ő is mond valamit, megszólal a papoknak, a kórusa, a válaszolnak. Tehát az egyéni történet, az egyéni szabadítás éneke a közösségi Isten tisztelet részévé válik. Hogyan kapcsolódik az egyén szabadulása a közösséghez? Ma? Nekünk? Nálunk? Ez azért nagyon aktuális ez a kérdés, mert egy erőteljesen individualista korban élünk, és mindannyiunkat ez formál. És közben mi azt mondjuk keresztények, hogy Krisztus bennünket egyé tett, egy közösségé tett, mi Isten népe, Isten családja vagyunk. És ez különösen fontos megélnünk, és jól teszik, akik megélik ezt a kis csoportokban, a házi csoportokban, ahol megosztjuk az életünket egymással, ahogy hordozunk egymást, ahogy imádkozunk egymásért, ahogy bátorítjuk egymást, vigasztaljuk egymást, ott éljük meg ezt. De ez nem könnyű, mert sokan addig élünk a közösséggel, és ha ez igaz rád, akkor vedd magadba. Sokan addig élünk a közösséggel, amíg az nekünk ad valamit. Amíg az nekünk hasznos. És aztán, amikor a közösség nem olyan, amilyennek látni szeretnénk, vagy meglátjuk a közösségnek az éretlenségét, vagy a bűnös voltát, mert bűnös emberekből áll, akkor meg már nem adja azt, amit várunk tőle, úgyhogy kritizáljuk, vagy lelépünk, vagy ott hagyjuk. Tehát ez nem a közösség megélése, ez az individualizmusunk megélése. Miközben gyönyörű példái vannak a gyülekezetben a közösség megélésének. Ahogy hordozzátok egymást nehéz helyzetben, ahogy bátorítjátok egymást, ahogy vigasztaljátok egymást, ahogy jó esetben szeretettel, de mégis intitek egymást, hogy az Isten útján járjunk. De a kérdés továbbra is itt van, egyén és közösség, és egészen konkrétan most már ez a Zsoltár azzal a kérdéssel szembesít minket, hogy mit tesz velünk egy másik ember ünnepe? Mit tesz velünk, amikor halljuk valakinek az ünnepét, valakinek a magasztalását? Mit tesz veled, ha most idejön valaki, és elkezd arról áradozni, mint ez a Zsoltáros, hogy nyomorúságomban segítségül hívtam az Urat, és megszabadított, és tágas térre vitt ki engem? Mit tesz veled? Mit érzel ebben a pillanatban, és mire gondolsz, amikor ezt hallod? Légy őszinte. Ó, lehet, hogy sokszor irigység van bennünk. Irigység van a szívemben. Miért nem én? Vagy a mai emberben sokszor ez a kívülállás van, hogy na jó, ez a te történeted, te ezt átélted, de ez nem az enyém. Ja, persze, ha individualisták vagyunk, ez így van. De itt egy közösségről van szó. Mit tesz veled? Ezt mondod? Ezt mondjuk. Ó, ez a tiéd, de nem az enyém. Vagy lehet, hogy megszólal bennünk a cinizmus. Mennyi cinizmus van az Isten népében? A kis naív, ez még ezt gondolja, meg így gondolja. És ott van a cinizmus. Vagy pedig azt teszi, amiről ez a Zsoltár szól, meg amiről az Isten népe élete szól, hogy hogyan épülünk egymás hite által? Hogyan fogadhatom be valakinek az örömét és a szabadításról szóló énekét? Mert ez a Zsoltár ma erre hív meg bennünket. Ez a Zsoltár meghív az Isten népe közösségébe téged ebben a pillanatban, itt és most, ahol valaki Isten szeretetéről tesz bizonyosságot, és együtt örül a gyülekezet közösségével. És ez a te válaszod, hogy vele együtt belépsz ebbe a valóságba, Isten örömébe, szeretetébe és dicsőítésébe, vagy pedig ott maradsz kívül, talán sértettségből, talán haragból, talán önsajnálatból, talán fásultságból, talán ebből a cinizmusból, hogy te már rég nem remélsz. Érted ennek a tétjét? A Zsoltár meghív téged, hogy lépjél be, akármilyen állapotban is vagy. Annak az embernek az örömébe, aki szabadulást hirdet és magasztalja Istent a jóságáért és a szeretetéért, amely az egész teremtett világnak a lénye. És a te döntésed, hogy belépsz vagy kívül maradsz, ez az akaratodnak a kérdése. Nem az érzéseiden múlik. Nem azon múlik, hogy te éppen milyen állapotban vagy. Ez nem azt jelenti, hogy tagadd le, ha te nem ilyen állapotban vagy, de azt, hogy a közösség részeként belépsz-e az Isten magasztalásába, az mégis a te döntésed. Ezért ma függetlenül attól, hogy személyesen hol vagy, egy meghívást kaptál, lépj be az Isten népe közösségében, egy egyén hálaadásába, Isten iránti magasztalásába és ünnepébe. Mi a válaszod? Hogyan mész tovább? Másodszor, na akkor mi ez a történet? Milyen történet hirdeti Isten jóságát és szeretetét? Látjuk a dinamikáját az egyénnek, meg a közösségnek. De milyen történet, ami hirdeti Isten jóságát és szeretetét? A középső részben, a második részben, az 5. verstől a 18. versig, ahogy mondtam, ott van a saját tapasztalata, amit annyira nem részletez, avval foglalja össze, hogy a nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül, az Úr meghallgatott és tágas térre vitt engem. És utána azért kiderül, hogy mi minden történt, mert megvetésen nézek a gyűlölőimre, jobb az Úrnában bízni, mint más emberben keresni a bizalmat, körülvettek, rám támadtak, durván eltaszítottak, hogy elessem. De mégis győzelem, újongás, szabadulás felemelte az Úr a jobbját. Nem részletezi, de megvallja. Ezen a ponton az igehirdető két irányba mehet. Az egyik az, hogy kifejtem ezeket a verseket, és megnézzük, hogy mi az, amit a Zsoltáros pontosan megvall, és ez nagyon fontos, de erre most nem lesz idő. De ha előveszük a Zsoltárt és imádkozzuk, akkor nagyon nagy kincseket találunk ebben a részben. Mit val meg, mit látott meg, mit tanult meg a nyomorúságban. De a másik lehetőség, hogy ezt az igét úgy próbálom megeleveníteni köztünk, hogy nem arról beszélek, amit a Zsoltáros ott elmond, hanem én teszem azt, amit a Zsoltáros itt tesz. Azaz, belépek a saját történetemmel Isten gyülekezetébe, hogy együtt magasztaljuk az Urat. Nem azt magyarázom, hogy ő mit mondott, olvassátok el, fogadjátok be, nagyon értékes, hanem azt teszem, amit ő tett, Isten jóságát és szeretetét hirdetem a saját történetem alapján a gyülekezet közösségében. Mert amikor azt mondom most, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart a szeretete, akkor ebben a pillanatban Isten akarom dicsőíteni és magasztalni az ő szeretetéért, mert jót tett velem. Meg a Zsoltárnak a kapcsán visszatekintettem, meg hát amúgy is benne vagyok ebben az elmúlt 3 évemre. Visszaemlékeztem olyan időszakra, ennek a 3 évnek a kezdetén, nem is a kezdetén, amit a sötétség és a fájdalom határozott meg. Egy olyan időszakra, amikor Isten iránti engedelmességből Isten szeretetét és jóságát hirdettem, de nem tapasztaltam abból semmit. Tudtam, hogy van, de nem éltem és nem tapasztaltam. Hónapokon, majdnem egy éven keresztül tartott mindez. Olyan időszak, amikor körbenéztem, és bűnt, fájdalmat, betegséget és pusztulást láttam magam körül. A gonosznak a nyílt munkáját, meg a gonosznak a rejtett munkáját. Ezzel találtam magam szembe Isten népében, és a házam népében is. Bűnnel, ami pusztít. Láttam, amint nekem drága és szeretett emberek Istentől elfordulnak, és az önpusztításnak az útját járják. Mert inkább hallgattak a saját sebzett, bűnös szívükre, mint Isten útmutatására, Isten törvényére. És ezekben a hónapokban alapvetően tehetetlenség és fájdalom váltotta egymást a szívemben. Éjszakai gyötrelmek, amikor nem tudok aludni, vagy a fájdalom miatt, vagy a félelem miatt. Barátokat láttam, akik ellenségesek lettek, akik csendesen suttogtak a hátam mögött. És közben, miközben mindez zajlik, és ez a sötétség egyre jobban elborít, közben egyre jobban szembesültem önmagammal. Körülvesz mások bűne. Körülvesz az, amit látok a világban, amit tapasztalok magam körül, körülvesz emiatt a fájdalom, és közben mégis egyre jobban magamra láttam rá, hogy bűnös a szívem, a gyökeréig bűnös. Hogy mennyire ragaszkodom a kicsi semmi hatalomhoz, és milyen nehéz elengedni. Hogy milyen apró dolgok, milyen sokat tudnak jelenteni nekem. Hogy mennyire kritikus és ítélkező vagyok. Hogy mások szemében látom a szálkát, a magaméban kevésbé a gerendát. Miközben tehát körülvesz alapvetően mások bűne, mások sötétsége és egy csomó fájdalom, ami ebből fakad, és közben elkezdem megismerni a saját szívemet egyre jobban. És aztán nem az történik, hogy akkor ez így megtörténik, és utána elindulunk felfelé, hanem egyre jobban megyünk lefelé. És amikor azt érzed, a Zsoltáros sem mond többet, én sem mondok többet, úgyhogy ne is kérdezzétek majd. Amikor azt érzed, hogy vége ennek az időszaknak, és fellélegzel, akkor nincsen vége, sőt, még nagyobb lesz a mélység. Egészen addig, amíg tudod, hogy most itt van mindennek a vége. Hogy bizonyos értelemben meghaltál. 2 hétig vége minden reménységnek. És nem tudod, hogy lesz-e még élet, vagy pedig végleg elnyelt a sötétség. És ott vagy ebben a sötétségben, és várod a feltámadást, a reménységet, de nem vagy benne biztos, hogy elérkezik. Mert amikor Jézust megfeszítik nagy pénteken, eljön az a nap, nagy szombat, amikor az Isten halott. Amikor Jézus a sírban van. Amikor sötétség borít el mindent. amikor nincsen fény és nincsen reménység, csak egy várakozás, hogy lesz-e harmadik nap, lesz-e feltámadás, lesz-e még bocsánat, lesz-e kegyelem, lesz-e reménység. De nem vagy benne biztos, hogy lesz, mert nagypéntek természete az, hogy semmi nincs, csak sötétség. Nagy szombat természete az, hogy semmi nincs, csak sötétség. A halál és a reménytelenség hosszú napokig megmarad az imádság, a várakozás, de minden kérdéses, be vagy zárva. És azután csendben, nagyon csendben, nagyon finoman, talán valahogy úgy, mint a hajnalnak az első sugara, valami elérkezik. Törékeny reménysugár. Az igazi szabadulás azért nagyon törékenyen érkezik, nagyon finoman. Megjelenik ez a reménysugár, nem tudod, hogy megmarad-e vagy nem, de nem tűnik el, hanem lassan erősödik. A szabadulás, a reménység, a kegyelem gyakran így érkezik, finoman, egy finom gondolat, ami az Isten szeretetéről és jóságáról beszél. Egy finom érzés a szívedben, hogy az Isten kegyelmes, jó és szerető hozzád, ami elindít, elindít. És aztán, ahogy nő és növekszik, azt tudom mondani, amit a Zsoltáros mond, nem? Nem halok meg, hanem élek. Hirdetem az Úr tetteit. És utána keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. És akkor tudod, hogy élsz, és csak azért élsz, mert ő kegyelmes, de élsz. És eltelik egy év, vagy eltelik két év, és zajlik a gyógyulás. Folyamatosan, kitartóan, lassan, de zajlik. És eljön annak a napja, akkor valamiért kapsz egy ilyen zsoltárt. És azt kell mondanod, hogy a gyülekezet közösségében bizonyságot teszek, és megvallom, adjatok hálát az Úrnak, mert jó, és mert örökké való a szeretete, akármi is van. Miért mondtam ezt el? Miért mondja ezt el a zsoltáros? Miért? Miért hozza be a gyülekezet közösségébe a zsoltáros? Két oka van, legalább. Sokkal több, de kettő biztos. Az egyik, mert Isten ezt érdemli. Mert Isten azt érdemli, hogy megvalljuk, hogy ő jó, és hogy ő szerető. Mert Isten, a fenséges Isten azt érdemli, hogy kinyissuk a szívünket, és kinyissuk a szánkat. És szemben bármilyen cinizmussal, félelemmel, önsajnálattal, ördögi munkával, bármilyen félelemmel, ami még a jövőre mutathat, azt mondjuk, Uram, te jó vagy! Uram, te szerető Isten vagy! Ezt érdemled, ez jár neked. Mert a gyülekezet a közös magasztalás helye. És mert hallanunk kell, hogy Isten jó és szeretete örökkévaló, hallanunk kell, mert a nyomorúság, a mélység, a sötétség, amin keresztül megyünk az életünk különböző szakaszaiban, mert keresztül megyünk mindannyian, megtöri a bizalmat Isten jóságában, és megtöri a bizalmat Isten szeretetében. Egyszer beszélgettem valakivel, aki éveken keresztül hihetetlen mélységeken ment keresztül, és amikor beszélgettünk, akkor már, és ezekben a mélységekben így, tudtam róla, meg vele voltam, és amikor beszélgettünk, akkor úgy tűnt, hogy minden jóra fordul az életében. Hogy újra a családkérdés, a munka, hogy minden jóra fordult, és akkor így valahogy így mondja, hogy ilyen finom félelemmel, hogy így körbenézve, hogy de nem tudom, hogy elhiggyem-e, hogy most tényleg minden rendben lesz. És aztán kicsit beszélgettünk, így visszanézve a mélységre, és akkor egyszer csak olyan hirtelen mondta, ő nem haragszik Istenre azért, ami történt. De a következő mondatban kiderült, de bízni azért abban, hogy jó hozzám, már nagyon nehéz. Bízni abban, hogy jó hozzám, az nagyon nehéz. Mert ha megégettük magunkat, és az élet megéget, az élet megéget, ha megégettük magunkat, akkor nagyon nehéz a bizalomban helyreállni. És sokszor úgy állunk helyre, hogy helyreállunk, mert Isten elhoz egy másik időszakot, de a szíved mélyén ott marad ez a mély megtörtsége a bizalomnak, hogy Isten tényleg jó, hogy Isten tényleg szerető, és hogy ez mindennek az alapja. És azért kell a gyülekezetben ezt kimondani, mert oly sokatok szívében megtört ez a bizalom, ahogy az enyémben is. De hogy így gyógyulunk, így épít fel Krisztus bennünket, így hordoz minket. Ez tehát az első, mert Isten ezt érdemli. És a második, ebben már belefolytam ebben, hogy közös reménységet szül, közösen vigasztal. Ha elolvasol egy ilyen részt, mint itt az 5-től a 18. versig, és ha engeded magad beleérezni, hogy milyen sötétségen ment keresztül a zsoltáros, és most mégis magasztalja az Urat, ahogy ezt imádkozod, akár ha te éppen nyomorúságban is vagy, arra fogsz rájönni, hogy a gonosz, a rossz és a sötétség nem végtelen. Hogy Isten határt szabott a rossznak, mert ő abszolút jó és abszolút szerető. És ha ő abszolút jó és abszolút szerető, és ez a legvégsőbb valóság, amiben benne létezünk, akkor ez azt jelenti, és ez hihetetlen vigasztalás forrása, hogy Isten a te életedben is határt szabott a rossznak. Ez a szabadulás történetének a jelentősége, hogy a történet mindig befejezett. Ez tehát az Isten története a gyülekezet közösségében, és végül hogyan mutat rá a zsoltáros erre az isteni szeretetre egy képben? Isten szeretetének legmélyebb titkára. Azt mondja magáról, hogy durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegítette engem. Azaz a nyomorúságban őt elutasították, és ő azt élte át, hogy ellenségei voltak, akik megvetették őt. És itt jelenik meg a titok, Isten szeretetének a titka, amit énekel, hogy ezt a megvetett, félredobott, elutasított embert Isten kézbe veszi, kihozza és megdicsőíti. És amikor a templomban, a gyülekezet közösségében van, és azt mondja, hogy hálát adok neked, Uram, hogy meghallgattál és megszabadítottál, akkor valószínűleg a papok kórusa válaszol, és azt mondja, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ez először egy ilyen közmondás, hogy azt a képet használja, hogy ott vannak az építők, és válogatják a köveket, amiből építeni fognak, és van egy kő, amit így megnéznek, és akkor azt mondják, hogy hát ez olcsó, szemét, gyenge, semmire sem jó, dobjuk el. És akkor jön valaki, a nagy építő, és azt mondja, hogy amit ti eldobtatok, amit ti megvetettetek, amit ti lenéztetek, az lesz a sarokkő, az lesz az alap, arra épül minden. És a zsoltáros ebben így látja magát, hogy akit mások megvetettek és eldobtak, azt Isten odament és azt mondta, hogy nekem kell lesz. De persze ez a kép, ahogy a legtöbben tudjátok, túlmutat ezen. túlmutat azon, hogy Isten szeretete és szabadítása az, hogy a sötétségből áldás lesz, hogy Isten megváltásának a hatalma, hogy amit mindenki lenéz, akit megvet, ami semmi, ami gyenge, ami kicsi, ami erőtlen, az lesz az ő kezében a sarokkő, az alapkő. Mert ez a Zsoltár, a 118. Zsoltár egy ilyen Zsoltár egységnek a része. A 113-tól a 118. Zsoltárok, a Zsoltárok könyvében az úgynevezett Hallél Zsoltárok. Ezek azok az énekek, amelyeket Izrael akkor énekelt és imádkozott, amikor megemlékezett az Egyiptomból való szabadulásról. Izrael életének a legalapvetőbb szabadulás élménye, hogy rabszolga nép voltak Egyiptomban, és lényegében halálra ítéltettek. És aztán Isten szabadítót támaszt, amikor kiáltanak Mózest, és kivezeti őket Egyiptomból. És ennek a kivezetésnek ugye az, a fáraó Egyiptom királya nem akarja elengedni őket, és Isten csapásokkal próbálja megpuhítani a fáraó szívét, de az egyre keményebb lesz. És az utolsó csapás az, hogy Isten úgy dönt, hogy minden elsőszülött fiút elpusztít Egyiptom földjén, mert a fáraó nem engedelmeskedik az ő akaratának. Viszont azt mondja, hogy viszont minden zsidó családban le kell ölni egy bárányt, ez a páska bárány, amelynek a vérével megkenik az ajtóknak a szemöldök fáját, és amikor a pusztító angyal jön, akkor ahol látja a vért, ott nem hoz ítéletet, átmegy, elmegy mellette. Na ez a páska ünnep, amit aztán évről évre Izrael megünnepel a páska vacsorán. És ez a hadzsoltár, ez ehhez a vacsorához kapcsolódik, meg ehhez az ünnephez. És ráadásul úgy, hogy a 118. az utolsó, az, amit a vacsora végén énekelnek. És tudjátok jól, hogy Jézus a tanítványaival elkölti ezt a páska vacsorát, ez az utolsó vacsora, a halála előtti éjszakán. És talán valaki arra is emlékszik, hogy utána, azt olvassuk az egyik evangéliumban, hogy utána pedig kimentek a Gecsemáné kertbe zsoltárokat énekelve. A Gecsemáné kertbe, aztán ahol Jézust elfogják. Tehát Jézus énekeli a 118. Zsoltárt. Érted? Jézus azt mondja, hogy azt éneklik, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Isten szeretetének a titka, hogy az egyszülött fiú Jézus a tökéletes, a gyönyörű, az isteni herceg, nem tudom, mit mondjak róla, az isteni szépség, a tökéletesség, Jézus maga, érted, aki az igazi, egyetlen, bűntelen és tökéletes emberként eljön ebbe a világba, és itt jár közöttünk, és az Atya szeretetét, az Atya irgalmát, az Atya jóságát közvetíti, és megfogják a saját népe, és azt mondják, hogy na te vagy a semmire kellő kő, te vagy a szemét, te vagy az olcsó, te vagy a semmire nem jó, téged vetünk meg. És ez nem másról beszélt nyilván, mint arról, hogy keresztfára szegezték, és ahogy kivégzik Jézust, ott van rajta, ahogy mondja az ige, a gyalázat, hogy gyalázattá lett, világ söpredékévé, világ szemetjévé lett, akit mindenki eldobott, mindenki gyűlölt, mindenki utált. És ezt éneklik aznap este, és Jézus tudja, hogy ez róla szól, és benne teljesedik meg, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, a kő Jézus maga, akit megvetnek ma is a népek, a nemzetek, ez a kő, ez lesz a sarokkő, mert nem csak meghal, hanem feltámad. És az Úrtól lett ez. És csodálatos a mi szemeinkben. Befejezésül, ha ez az isteni szeretetnek a titka, mire hív? Először arra hív, hogy még mindig vannak közöttünk, akik pontosan tudják, hogy igazán a szívük mélyéből soha nem szolgáltatták ki magukat ennek a Jézusnak. A saját, a saját szívükről nem tudják azt mondani, hogy odaadtam ennek a Jézusnak, aki értem, meghalta ezt a halált. És hogy mi kell még? Mit tehet Isten még? Mit tehet Isten még, hogy megnyerje és meghódítsa a bizalmadat? Mit tehet Isten még? Mit vársz még tőle, hogy azt mondd neki ma, hogy átadom az életemet te neked, mert te vagy az abszolút jóság, és te vagy az abszolút szeretet, és egyedül te tudod megtartani az életemet. Annyira jó lenne, ha senki nem menne úgy el innen ma, hogy nem omlik a szerető Isten karjaiba, akármilyen sebei, akármilyen bűnei, akármilyen terhei lennének. És a második dolog, akik már az övéi vagytok, kedves gyülekezet, nehéz ezt kimondanom. De tudjátok, annyi panaszt hallok, hogy az Isten nem ilyen, meg az Isten nem olyan, meg az Isten nem azt csinálja, ami a Bibliában van, meg nem segít ebben, meg nem segít abban. És tudjátok, nehéz ezt kimondani, de tudjátok, hogy mit jelent, amikor az Istennel lehet, sok panasz Zsoltár volt, az Istennel lehet beszélni a sötétségbe, és az Istennek el lehet mondani minden fájdalmunk, minden küzdelmünk, minden meg nem értésünk. Annak helye van, erről sokat beszéltünk ebben a sorozatban. De más az Isten előtt panaszban kiönteni a szívünket a sötétség idején. És egészen más, bezárkózva a szívünkbe, ezeket mondogatni róla. És nem veszitek észre, hogy nem más tesztek, mint hogy a követ ti magatok is megvetitek. Mert amikor arról beszéltek, akik keresztények vagytok, az Isten szövetségében vagytok, amikor arról beszéltünk újra és újra, nem amikor Istennek panaszkodsz, az helyén van, hanem csak így, nem olyan, meg magadat sajnálod, meg eleged van belőle, meg nem tudom mi, nem veszed észre, hogy ezt a drága követ, amit letett az Úr érted, ezt te megveted, ezt te meggyalázod. Mert ez a kő vagy megtart téged, vagy nekimész, beleütközöl, és összetör téged. És úgy tűnik, hogy a mai keresztjének mi magunk elfelejtettük, hogy Isten jó, Isten szerető, és Isten szent. És amit a Szent Isten tesz, az nem játék. És amikor odaadja a fiát értünk, az nem játék. És amilyen választ mi adunk erre, az nem játék. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek és hálát adok az Úrnak. Azt hiszem, hogy kinyitottam előttetek, veletek együtt, a gyülekezet közösségében az igazság kapuit. Jöjjetek be az Úrhoz. Dicsőítsétek őt. Boruljatok le előtte. Ha kell bűnbánatban, ha kell sírva. És adjatok hálát neki. És ő szeretettel ölel titeket magához. Imádkozzunk. Csodálunk téged, mennyi atyánk, hogy nem szűnöd meg, nem szűnsz meg tágra nyitni előttünk uralmadnak, országodnak a kapuit, és újra hívsz, hogy teljes bizalommal irántad lépjünk be, magunkat alárendelve uralmadnak és szeretetednek, és magasztalva téged minden időben. Kérünk, Urunk, hogy ahogy megvizsgáltál bennünket, ne engedd, hogy eldobjuk a szavadat, ne engedd, hogy kiessen ez a szívünkből, hanem add meg azt a lelked által, hogy forgatjuk, hordozzuk, amíg meg nem termi a maga gazdag és szép gyümölcsét. Add így a kezünkbe ezt a zsoltárt a következő héten, hogy ez a sok-sok gazdagság, amit te ajándékozni akarsz az igédben, a 118. Zsoltárban nekünk, az a miénk legyen. Urunk, imádkozunk így gyülekezetünkért, és gyülekezetünk egységéért. Azért, hogy egyre gyakrabban, egyre jobban meg tudjuk élni, hogy mit jelent örülni az örülőkkel, és sírni a sírókkal. Tedd a szívünket készé, hogy a testvéreink mellé álljunk, úgy az örömükbe, mint a szomorúságukban, hogy tudjunk együtt panaszt mondani, ha valakinek fájdalma, vesztesége van, és tudjunk együtt örülni, ha valakinek öröme van, és mindebben megéljük, hogy a te néped, a te családod vagyunk. Urunk, imádkozunk azokért, akik szükségben vannak, akik most mennek keresztül mélységeken. Imádkozunk azért, hogy vedd őket körül oltalmaddal. Vezesd őket, Urunk, hogy ne embereknél várják a segítséget, hanem te hozzád forduljanak. Törzsd be a szívüket a reménységgel, hogy a te jobbod munkálkodik, és hogy vége van, vége lesz ennek az időszaknak. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, testi, lelki, érzelmi értelemben, hogy árasszad ki a te gyógyító erőidet közöttünk, hogy gyógyulások történjenek a te népedben. Imádkozunk, Urunk, nem csak önmagunkért, hanem azért, ahogy a te tanaid vagyunk, mint a te néped ebben a világban. Hadd legyen a tanúságodra a közös életünk úgy, mint a mindennapokban élt életünk is, a családunkban, a munkavilágában. Most sokaknak a pihenésben, hogy mindezekben veled lehessünk, és téged élhessünk meg. Köszönjük, hogy így vezetsz, köszönjük, hogy így adod magad nekünk, és Urunk, kiáltunk hozzád a mi hazánkért, a mi országunkért, és azért, hogy látogasd meg, Uram, ezt az országot lelki megújulással, lelki ébredéssel, amely eljut a kicsinyektől a leghatalmasabbakig. Így imádkozunk, Urunk, a szegényekért, a megtörtekért, a hajléktalanokért, a szenvedélybetegségekben lévőkért, függőkért, ugyanúgy, Urunk, mint az ország vezetőiért, a kormányért, a parlamentben lévőkért. Urunk, hogy mutasd meg mindebben a te dicsőséged és a te hatalmat, hiszen te abban gyönyörködsz, amikor egy nép téged imád és téged magasztal. Köszönjük, Urunk, hogy így eléd hozhatjuk a mi személyes kéréseinket is, és hogy te ismersz, meghallgatsz, és szeretsz minket, mert te vagy az abszolút jóság, és az abszolút szeretet mindeneknek a legmélyen. Tiéd legyen ezért minden dicsőség, dicséret, tisztesség és hálaadás. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.